From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciájának szombat délelőtti ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen a templomtéri tabernákulum kórus szolgáltatja. Az egyház tagjai és tisztségviselői a világ minden tájáról összegyűlnek, hogy tanácsot és útmutatást kapjanak az egyházi vezetőiktől. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Dallin H. Oaks elnök az egyház első elnökségének első tanácsosa fogja levezetni ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session.
Üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 189. évi általános konferenciájának szombat délelőtti ülésén. Szívélyes üdvözletünket fejezzük ki az ezen a konferencián résztvevő összes egyháztagnak és az egyház barátainak, bárhol is legyetek a világon. Russell Nelson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. A zenét ezen az ülésen a templomtéri tabernákulum kórus szolgáltatja. Mac Wilberg és Ryan Murphy vezényletével. Orgonán kísér Richard Elliot és Andrew Unsworth. A kórus ezt az ülést az Örvendezzünk című himnusz eléneklésével nyitotta meg, most pedig a Hithű Szentek című himnusszal örvendeztet meg minket. A nyitóimát azután Stephen E. Snowelder mondja majd a 70-ektől. Őt követően a kórus elénekli a Napfény van ma az én szívemben című himnuszt.
Thank you.
Our Father in heaven, we give thanks this morning for the privilege.
Kedves mennyi atyánk, hálát adunk neked ma reggel azért a kiváltságért, hogy itt a szentjeidként összegyűlhetünk ebben a konferencia központban és szerte a világon. Felismerjük az erőt, amit kapunk tőled, és azért imádkozunk, hogy megerősíthessük egymást is, és hogy a javunkra váljon ez a konferenciai ülés. Imádkozunk a profétáért, az ő tanácsosaiért és a tizenkettekért. Imádkozunk és kifejezzük a hálánkat mindazokért, akik lehetővé teszik, hogy élvezhessük ezt a konferenciát szerte a világon, és akik segítenek, hogy ez egy csodálatos hétvége legyen az életünkben. Azért is imádkozunk, hogy a lelked velünk lehessen, imádkozunk a beszélőkért is, és azért, hogy mindannyiunk szíve megnyíljon, hogy tanulhassunk, és úgy indulhassunk tovább erről a konferenciáról, hogy elkötelezettséget vállalunk az életünk javításáért. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder Ulysses Soares of the.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Ulysses Soares eldert a 12 apostol kórumából. Őt Becky Craven nővér, a fiatal nők általános elnökségének második tanácsosa követi majd. Beszéde után Brooke P. Hills elder szól hozzánk a 70-ektől.
My dear brothers and sisters, what a great joy.
Kedves testvéreim, mi nagy öröm újra itt lenni az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza általános konferenciáján, szeretett profétánk Russell M. Nelson elnök irányítása alatt. Bizonyságot teszek nektek arról, hogy kiváltságunkban áll majd hallani a szabadítónk Jézus Krisztus hangját. Azok tanításaink keresztül, akik ezen a konferencián imádkoznak, énekelnek, valamint beszélnek arról, amire napjainkban szükség van. Amint azt az apostolok cselekedetei feljegyzi, az evangélista Filipp tanította az evangéliumot egy bizonyos szerecsen embernek, aki az etiópiai királyné minden kincsét felügyelő komornyik volt. Jeruzsálemből a hódolat után visszatérőben Ézsaiás könyvét olvasta. Filipp a lélek késztetésére közelebb ment hozzá, és így szólt. Idézem, vajon érted-e, amit olvasol? Ő, a komornyik pedig mondta, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? Filipp pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson hirdeténé ki a Jézust. Idézet vége. A szerecsen által feltett kérdés azon mindannyiunknak adott isteni megbízatásra emlékeztet, mely szerint igyekezzünk megismerni és tanítani egymásnak Jézus Krisztus evangéliumát. Tulajdonképpen az evangélium tanulása és tanítása tekintetében időnként a szerecsen férfihoz hasonlítunk. Szükségünk van egy hithű és sugalmazott tanítóra, időnként pedig Filipphez, amikor nekünk kell tanítani és megerősíteni másokat a megtérésükben. Jézus Krisztus evangéliumának tanulására és tanítására törekedve, az kell, hogy legyen a célunk, hogy gyarapítsuk az Istenbe és az ő isteni boldogság tervébe, valamint Jézus Krisztusba és az ő engesztelő áldozatába vetett hitet, és tartós megtérést érjünk el. Ez a fokozott hit és megtérés segíteni fog nekünk szövetségeket kötni Istennel, és betartani azokat, megerősítve ezzel a Jézus követésére irányuló vágyunkat, és valódi lelki átalakulást váltva ki bennünk. Más szóval, új teremtményekké téve minket, amint azt Pál apostol tanította a Korintus beliekhez írt levelében. Ez az átalakulás boldogabb, gyümölcsözőbb és egészségesebb életet hoz majd nekünk, és segíteni fog fenntartanunk az örökkévaló látásmódunkat. Vajon nem pontosan ez történt a szerecsen komornyikkal? Miután hallott a szabadítóról, és megtért az ő evangéliumához. A szentírások szerint, idézem, tovább méne az ő útján örömmel, idézet vége. A parancsolat, mely szerint ismerjük meg, és tanítsuk egymásnak az evangéliumot, már az emberiség történelmének kezdete óta, újra és újra megadatik. Amikor Mózes és népe Moab mezején voltak, mielőtt beléptek volna az ígéret földjére, az Úr egy bizonyos alkalommal azt sugalmazta neki, hogy figyelmeztesse a népét az Úrtól kapott rendelkezések és szövetségek megismerésének felelősségére, valamint arra, hogy tanítsák ezeket az utódaiknak, akik közül sokan nem tapasztalták meg személyesen a Vörös-tengeren történő átkelést, vagy a Sínai hegynél kapott kinyilatkoztatást. Mózes így intette népét, idézem, hallgass, ó Izrael, a rendelésekre és végzésekre, amelyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, amelyet az Úr a ti atyáitoknak Istene ad néktek. Ismertesd meg azokat a te fiaddal, és a fiadnak fiaival, idézet bezárva. Végezetül pedig Mózes ezt mondta, idézem, tartsd meg azért az ő rendeléseit és parancsolatait, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy jól legyen dolgod, és a te fiadnak te utánad, és hogy mindenkor hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked. Idézet vége. Isten prófétái folyamatosan arra szólítanak fel minket, hogy az Úr nevelő tanítása és intelmei szerint valamint világosságban és igazságban neveljük a családunkat. Nelson elnök nemrég azt mondta, idézem, ma a durva erkölcstelenség és függőséget okozó pornográfia napjaiban A szülőknek szent kötelessége, hogy gyermekeiknek megtanítsák Isten és Jézus Krisztus fontosságát az életükben, idézet vége. Testvérek, szeretett prófétánk figyelmeztetése szintén arra emlékeztet minket, hogy személyes felelősségünk a tanulásra irányuló törekvés. Családunknak pedig meg kell tanítanunk, hogy van egy atyánk a mennyben, aki szeret minket, aki gyermekei számára kidolgozta az isteni boldogság tervet, hogy Jézus Krisztus az ő fia, a világ megváltója, és hogy az ő nevébe vetett hit által jössz szabadítás. Otthonunknak, ami megváltunk Jézus Krisztus sziklájában kell gyökeret vernie, ami segíthet nekünk egyénileg és családilag is, saját lelki benyomásokat vésni a szívünkbe, amelyek segítenek nekünk kitartani a hitünkben. Talán emlékeztek rá, hogy keresztelő János két tanítványa követte Jézus Krisztust, miután hallották Jánost tanúbizonyságot tenni arról, hogy Jézus Isten báránya, a Messiás. Ezek a jó emberek elfogadták Jézus meghívását, jöjjetek és lássátok meg, és aznap ott maradtak nála. Nekünk is, amikor elfogadjuk a szabadító hívását, mely szerint jöjjetek és lássátok meg, meg kell maradnunk ő benne. Meg kell merítkeznünk a szentírásokban, örvendezni azokban, megismerve az ő tanát, és igyekezve úgy élni, ahogyan ő élt. Csak ekkor fogjuk megismerni őt, és felismerni a hangját, tudván, hogy ha ő hozzájövünk, és hiszünk ő benne, akkor soha meg nem éhezünk, se meg nem szomjazunk. Mindig fel fogjuk tudni ismerni az igazságot, miként ez a Jézusnál maradó két tanítvánnyal is történt. Testvérek, erre nem véletlenül kerül sor. Az isteniség legfelsőbb befolyásairól való ráhangolódásunk nem egyszerű feladat. Istent kell hozzászólítanunk, és meg kell tanulnunk, hogyan állítsuk Jézus Krisztus evangéliumát az életünk középpontjába. Ha ezt megtesszük, akkor megígérem nektek, hogy a Szentlélek hatása el fogja juttatni az igazságot a szívünkbe és az elménkbe, és tanúbizonyságot fog tenni arról, minden dolgot megtanítva. A szerecsen kérdésének, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem, különleges jelentősége van azon egyéni felelősségünket illetően is, hogy az evangélium általunk megismert tantételeit átültessük a gyakorlatba. A szerecsen esetében például az történt, hogy tettekre váltotta Fileptől megtanult igazságot. Kérte, hogy kereszteljék meg, mivel megtudta, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Testvérek, a mi tetteinknek is tükrözniük kell azt, amit tanulunk és amit tanítunk. Azzal kell megmutatnunk a hitelveinket, ahogyan élünk. A legjobb tanító az, aki jó példát mutat. Ha olyas valamit tanítunk, ami valóban jelen van az életünkben, akkor az meg tudja változtatni az általunk tanítottak szívét. Ha azt szeretnénk, hogy az emberek legyenek bár a családtagjaink vagy sem, örömmel, kincsként őrizzék a szentírásokat, valamint az élő apostolok és proféták tanításait, akkor látniuk kell, amint a mi lelkünk gyönyörködik ezekben. Hasonlóképpen, ha azt akarjuk, hogy tudják, Russell M. Nelson elnök napjaink profétája, látnoka és kinyilatkoztatója, akkor látniuk kell, amint a kezünket felemelve támogatjuk őt, és fel kell ismerniük, hogy követjük ihletett tanításait. Egy jól ismert amerikai mondás szerint a tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak. Néhányan közületek éppen ebben a pillanatban talán felteszik a kérdést, mindezeket megtettem, egyénileg és családilag is ezt a modellt követtem, sajnos mégis vannak a barátaim és a szeretteim között olyanok, akik eltávolodtak az Úrtól. Mit tegyek? Azoknak közületek, akik most éppen a szomorúság, a gyötrelem és talán a megbánás érzéseit tapasztalják meg, azt mondom, hogy ezek az emberek nincsenek teljesen elveszve, mert az Úr tudja, hol vannak, és őrködik felettük. Ne feledjétek, hogy ők is az ő gyermekei. Nehéz megérteni mindazon okokat, amiért némelyek más útra térnek. Ebben a helyzetben az a legjobb, ha csupán szeretjük és átöleljük őket. Imádkozunk a jól létükért, és az Úr segítségét kérjük ahhoz, hogy tudjuk, mit tegyünk és mit mondjunk. Örüljetek őszintén a sikereiknek, legyetek a barátaik, és keressétek bennük a jót. Soha nem szabad lemondani róluk. Inkább ápolni kell a kapcsolatainkat. Soha ne utasítsátok el, és ne ítéljetek meg rosszul őket. Csak szeressétek őket. A tékozló fiú példázata azt tanítja nekünk, hogy amikor a gyermekek magukba szállnak, akkor gyakran haza kívánnak térni. Amikor ez történik a szeretteitekkel, szívetek legyen telve könyörülettel, fussatok oda hozzájuk, boruljatok a nyakukba, és csókolgassátok meg őket úgy, ahogyan azt a tékozló fiú apja tette. Ami pedig a legfontosabb, éljetek méltó életet. Mutassatok nekik jó példát arra, amiben hisztek, és kerüljetek közel a szabadítónkhoz, Jézus Krisztushoz. Ő ismeri, és érti mély gyötrelmeinket és fájdalmainkat, és meg fogja áldani az erőfeszítéseiteket, és a szeretteitek iránti odaadásatokat. Ha nem ebben az életben, akkor a következőben. Soha ne feledjétek, kedves testvérek, hogy a remény az evangéliumi terv fontos része. Sok-sok év egyházi szolgálat során láttam azokat a hithű tagokat, akik következetesen alkalmazzák az életükben ezeket a tantételeket. Ez a helyzet egy olyan egyedülálló édesanyával is, akit most Máriának fogok nevezni. Mária sajnos tragikus válláson ment keresztül. Ezen a ponton Mária felismerte, hogy az általa meghozott leglényegesebb döntések lelkiek. Vajon továbbra is fontos lesz majd neki az ima, a szentírás tanulmányozás, a böjtölés, az egyházi gyűlések és a templom látogatása? Mária mindig is hithű volt, és ezen a kritikus fordulóponton úgy döntött, hogy ragaszkodni fog ahhoz, amiről már tudja, hogy igaz. Erőt adott neki a család kiáltvány a világhoz, mely sok csodálatos tantétellel egyetemben ezt tanítja. A szülők szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretetben és igazságban neveljék, és arra tanítsák őket, hogy mindig tartsák be Isten parancsolatait. Folyamatosan kereste az Úrtól érkező válaszokat, és ezeket minden családi helyzetben megosztotta 4 gyermekével. Gyakran beszélgettek az evangéliumról, megosztották egymással a tapasztalataikat és a bizonyságukat. Gyermekei az átélt bánat ellenére megszerették Krisztus evangéliumát, és kialakult bennük annak vágya, hogy szolgáljanak és megosszák azt másokkal. 3 hithű, teljes idejű missziót szolgáltak. A legfiatalabb pedig épp most szolgál Dél-Amerikában. Legidősebb lánya, aki mostanra férjhez ment és erős a hitében, ezt mesélte. Idézem, soha nem éreztem úgy, hogy édesanyám egyedül nevel minket, mert az otthonunkban mindig ott volt az Úr. Mivel tanúbizonyságot tett nekünk ő róla, mi is mind kezdtünk ő hozzáfordulni a saját kérdéseinkkel. Nagyon hálás vagyok azért, hogy anya életre keltette az evangéliumot. Kedves testvérek, ez a derék édesanya a lelki tanulás központjává tudta tenni az otthonát. A szerecsen által feltett kérdéshez hasonlóan Mária is sokszor megkérdezte magától, mi módon érthetnék meg a gyermekeim, ha csak anya meg nem magyarázza nekik? Drága társaim az evangéliumban, bizonyságot teszek nektek arról, hogy amikor lelkiismeretesen szívből, határozottan és őszintén, igaz szándékkal és a lélek hatása alatt törekszünk Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére, valamint arra, hogy egymásnak tanítsuk azt, akkor ezek a tanítások szíveket változtathatnak át, és elültethetik az Isten igazságai szerinti élet vágyát. Bizonyságot teszek arról, hogy Jézus Krisztus a világ szabadítója. Ő a megváltó, és ő él. Tudom, hogy prófétáin, látnokain és kinyilatkoztatóin keresztül ő irányítja az egyházát. Arról is bizonyságot teszek, hogy Isten él, hogy ő szeret bennünket, és hogy ő mindannyiunkat visszavár a szín elé. Bizonyságomat teszem ezekről az igazságokról. Jézus Krisztus nevében. Amen.
I once saw a sign in a store window that said,
egyszer láttam egy táblát egy kirakatban. Boldogság $15. Olyan kíváncsivá tett, hogy mennyi boldogságot kaphatok $15, hogy bementem a boltba. Bent aztán rengeteg olcsó csecsebecsét és ajándéktárgyat láttam, de egy se volt köztük, ami képes lett volna olyan boldogságot nyújtani, amilyet a tábla sugalt. Az évek során sokszor eszembe jutott az a tábla. És hogy milyen könnyű is olyan tárgyakban keresni a boldogságot, amelyek olcsók vagy mulandók. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjaiként abban az áldásban van részünk, hogy tudhatjuk, hol és miként lelhető meg a valódi boldogság. Az Urunk és Szabadítónk Jézus Krisztus által megalapozott evangélium gondos megélésében és a hozzá hasonlóvá válásra való törekvésben rejlik. Az egyik kedves barátunk mozdonyvezető volt. Egy nap, míg a szokott útvonalán vezette a vonatot, meglátott egy autót állni az előtte fekvő vasúti pályán. Hamar átlátta, hogy az autó beragadt és nem tud áthajtani a sínen. Azonnal vészüzemmódba kapcsolt, ami működésbe hozta a mozdony mögött 1200 méteren kanyargó, mintegy 6000 tonnányi rakományszállító összes vagonfékrendszerét. Fizikai képtelenség volt, hogy a vonat képes legyen megállni, és ne rohanjon bele az autóba. És bele is rohant. Az autó utasai szerencsére hallották a vonatkürt figyelmeztető hangját, és ki tudtak szállni az ütközés előtt. Miközben a mozdonyvezető a helyszínelő rendőrrel beszélt, odament hozzájuk egy dühös nő, aki azt kiabálta, hogy látta az egész balesetet, és tanúsíthatja, hogy a mozdonyvezető még csak meg se próbált kitérni az autó útjából. Nyilvánvaló, hogy a mozdonyvezető képes is lett volna félrerántani a kormányt és letérni a sínről, hogy elkerülje a balesetet, akkor ő és az egész vonat oda lett volna, amikor a vonat kisiklik, a további út pedig egyszer s mindenkorra lehetetlenné vált volna. Szerencséjére a sínpár a helyükön tartotta a kerekeket, amelyek aztán biztonságosan gördültek tovább a célállomás felé az útjukba kerülő akadály ellenére is. Szerencsénkre mi is egyfajta sínpáron haladunk, egy szövetséges ösvényen, amely iránt elköteleztük magunkat, amikor megkeresztelkedtünk az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában. Bár olykor akadályokba ütközünk, ez az ösvény segít előre haladnunk drága örökkévaló célállomásunk felé, amennyiben szilárdan megmaradunk rajta. Az élet fájáról való látomás megmutatja, miként tudnak letéríteni minket a szövetség ösvényéről a felszínes hozzáállás hatásai. Gondoljatok bele, hogy a vasrúd, illetve az egyenes és keskeny ösvény, vagyis a szövetség ösvénye, közvetlenül az életfájához vezetett, ahol a szabadítónk és az ő engesztelése által biztosított minden áldás elérhető a hithűek számára. A látomásban feltárult egy vízzel telt folyó is, amely a világ szennyességét jelképezte. A szentírások úgy írják, hogy ez a folyó tova haladt az ösvény mentén, ám csak a fának a közelében volt, nem ért el a fához. A világ telve van figyelemelterelő dolgokkal, amelyek megtéveszthetik még a kiválasztottakat is, arra indítva őket, hogy félváról vegyék a szövetségeik megélését, vagyis elvezetik őket ugyan a fa közelébe, de nem a fához. Ha nem ügyelünk gondosan, hogy kellő pontossággal éljünk a szövetségeink szerint, a felszínes erőfeszítéseink tiltott ösvényekre vagy olyanok társaságába vezethetnek minket, akik már beléptek a nagy és tágas épületbe. Óvatlanságunkban akár még bele is fulladhatunk a szennyes vízű folyó mélységeibe. Mindent lehet gondosan és felszínesen is végezni, beleértve az evangélium szerinti életet is. Ha megvizsgáljuk a szabadító iránti elkötelezettségünket, vajon gondosak vagy felszínesek vagyunk? Halandó természetünkből adódóan nem mentegetőzünk-e néha a viselkedésünkért, olykor úgy utalva a tetteinkre, hogy szürke övezetben járunk, vagyis a jót a nem olyan jóval elegyítjük. Amikor proféta vezetőink tanácsának követését, vagy az evangélium gondos megélését illetően azt mondjuk, azonban, kivéve, de azzal valójában ezt mondjuk, rám nem vonatkozik ez a tanács. Észszerűsíthetünk, amennyit csak akarunk, az azonban tény, hogy a helytelen dolgok megtételének nincs helyes módja. A fiatalok 2019-es évi mottója a János 14:15-ből származik, ahol az Úr ezt az utasítást adja. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ha úgy szeretjük őt, ahogy állítjuk, akkor nem mutathatnánk ki ezt a szeretetet azzal, hogy egy kicsit gondosabbak vagyunk az ő parancsolatai szerinti életben. Az evangélium gondos megélése nem feltétlenül jelenti azt, hogy előírásosak vagy merevek vagyunk. Azt azonban jelenti, hogy gondolatainkban és tetteinkben helyén valóan állunk meg Jézus Krisztus tanítványaiként. Amikor átgondoljuk, miben különbözik az evangélium szerinti gondos, illetve felszínes élet, fontolóra vehetjük a következőket. Gondosak vagyunk-e a sabatnapi hódolatunkban és a heti úrvacsora vételre való felkészülésünkben? Lehetnénk-e gondosabbak az imáinkban, a szentírás tanulmányozásunkban, és részt vehetnénk tevékenyebben a Jöjj, kövess engem egyének és családok számára programban? Gondosak vagyunk-e a templomi hódolatunkban, illetve gondosan és tudatosan éljük-e meg, mind a kereszteléskor, mind pedig a templomban kötött szövetségeinket? Gondosak vagyunk-e a megjelenésünkben, és visszafogottak az öltözködésünkben, különösen szent helyeken és körülményekben? Gondosak vagyunk-e a szent templomi alsóruha viselését illetően? Vagy a világ divatjai felületesebb hozzáállást irányoznak elő számunkra? Gondosak vagyunk-e a másoknak nyújtott szolgálattételben és az egyházi elhívásaink teljesítésében, vagy közömbösek és felszínesek vagyunk a szolgálatra szólító elhívásunkban? Gondosan vagy felszínesen választjuk-e meg, hogy mit olvasunk és mit nézünk a tévében vagy a mobileszközeinken? Ügyelünk-e a beszédünkre? Vagy könnyedén átvesszük a durvaságot és a közönségességet? A fiatalság erősségért füzet olyan normákat tartalmaz, amelyek gondos követése gazdag áldásokat fog biztosítani, és segíteni fog a szövetség ösvényén maradnunk. Bár a fiatalok javára íródott, a benne foglalt normák nem vesztik érvényüket, amikor kilépünk a fiatal férfiak és fiatal nők programból. Mindannyiunkra vonatkoznak mindenkor. E normák áttekintése további módokat sugallhat, amelyek által gondosabbak lehetünk az evangélium szerinti életben. Nem adunk alább a normáinkból azért, hogy be tudjunk illeszkedni, vagy hogy mások ne érezzék magukat kényelmetlenül. Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, e minőségünkben pedig az a feladatunk, hogy másokat felemeljünk, magasabb, szentebb helyre vonjunk, ahol ők is nagyobb áldásokat tudnak learatni. Arra kérem mindannyiunkat, hogy törekedjünk a Szentlélek iránymutatására, hogy megtudjuk, milyen változásokat kell eszközölnünk az életünkben ahhoz, hogy gondosabb összhangban álljunk a szövetségeinkkel. Arra is kérlek benneteket, hogy ne tekintsetek kritikus szemmel azokra, akik ugyanezen az úton haladnak. Enyém az ítélet, mondja az Úr. Mindannyian a növekedés és a változás folyamatában vagyunk. Érdekesnek tartom a Mormon könyvében található történetet a hitehagyott amlicitákról. Annak jeleként, hogy megmutassák másoknak, miszerint többé nincs közük Jézus Krisztushoz és az ő egyházához, jól látható piros jelzést tettek a homlokukra. Ezzel ellentétben Jézus Krisztus tanítványaiként mi hogyan jelöljük meg magunkat? Könnyen meglátják mások az ő képmását az arcunkon, és tudják, kit képviselünk abból, ahogyan gondosan éljük az életünket. Szövetséges népként nem szabad elegyednünk a világ többi részével. Különös népnek neveztek minket. Micsoda elismerés! Miközben a világ hatásai fokozottan befogadják a gonoszságot, nekünk teljes szorgalommal kell törekednünk szilárdan megmaradni a szabadítóhoz biztonságban visszavezető ösvényen, növelve a távolságot a szövetséges életünk és a világi hatások között. Amikor a tartós boldogság elérésén tűnődöm, elismerem, hogy néha valóban szürke övezetben találjuk magunkat. A szövetség ösvényén járva elkerülhetetlenek a sötétség ködei. A kísértések és a felszínesség miatt szinte észrevétlenül letérhetünk a szövetség ösvényéről a világ sötétsége irányába. Az olyan alkalmakkal kapcsolatban, amikor ez megtörténhet, szeretett prófétánk Russell M. Nelson elnök sürgetően arra kér, hogy térjünk vissza a szövetség ösvényére, méghozzá gyorsan. Mi hálás vagyok a bűnbánat ajándékáért és szabadítónk engesztelésének hatalmáért. Lehetetlen tökéletes életet élni. Csupán egyetlen ember tudott tökéletesen élni ezen a telesztiális bolygón. Jézus Krisztus volt az. Bár talán nem vagyunk tökéletesek, testvérek, de lehetünk érdemesek. Érdemesek az úrvacsora vételre. Érdemesek a templom áldásaira. És érdemesek a személyes kinyilatkoztatás elnyerésére. Benjamin király így tett bizonyságot az azokat érő áldásokról és boldogságról, akik gondosan követik a szabadítót. Továbbá pedig azt szeretném kérni, ha azoknak az áldott és boldog állapotán is elgondolkodnátok, akik betartják Isten parancsolatait. Mert íme áldottak ők minden dologban, mind a fizikai, mind a lelki dolgokban, és ha mindvégig hűségesen kitartanak, befogadják őket a mennybe, hogy ezáltal Istennel lakhassanak a boldogság egy soha véget nem érő állapotában. Lehetséges-e tehát boldogságot venni 15 dollárért? Nem. A mély és tartós boldogság abból fakad, ha tudatosan és gondosan élünk Jézus Krisztus evangéliuma szerint. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
An important and comforting doctrine of the gospel of Jesus Christ is that
Jézus Krisztus evangéliumának egyik fontos és megnyugtató tana, hogy mennyi atyánk tökéletes szeretetet érez gyermekei iránt. E tökéletes szeretetnek köszönhetően ő nem csupán a vágyaink és szükségleteink alapján áld meg bennünket, hanem az ő végtelen bölcsessége szerint is. Ahogy azt Nefi proféta oly egyszerűen kifejezte, tudom, hogy Isten szereti gyermekeit. E tökéletes szeretet egyik tényezője mennyi atyánk megnyilvánulása az életünk részleteiben, még ha esetleg mi nem is veszük észre, vagy nem is értjük. Mi az őszinte buzgó imádságon keresztül igyekszünk elnyerni az Atya isteni útmutatását és segítségét. Amikor betartjuk a szövetségeinket, és igyekszünk a szabadítóhoz hasonlóvá válni, akkor a Szentlélek hatása és sugalmazása révén jogosultak vagyunk az Isten iránymutatás állandó kiáradására. A szentírások azt tanítják, mert jól tudja, ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Valamint, hogy ő minden dolgot tud, mert minden dolog jelen van az ő szemei előtt. Mormon proféta jól példázza ezt. Ő már nem érte meg, hogy láthassa munkája eredményét, ám tisztában volt vele, hogy az Úr gondosan vezette őt előre. Amikor sugalmazást érzett, hogy Nefi kislemezeit is belefoglalja a feljegyzéseibe, Mormon ezt írta. És ezt egy bölcs célból teszem, mert munkálkodásai szerint az Úr lelke, mely bennem van, így suttog nekem. És most én nem tudok minden dolgot, de az Úr minden dolgot tud, ami el fog jönni. Munkálkodik tehát bennem, hogy akarata szerint cselekedjek. Bár Mormon nem tudta, hogy a kézirat 116 oldala jövőben el fog veszni, az Úr tudta, és még jóval ezen akadály megjelenése előtt módot adott annak legyőzésére. Az Atya tud rólunk. Ismeri szükségleteinket, és tökéletes módon meg fog minket segíteni. Ez a segítség néha pontosan akkor, vagy legalábbis röviddel azután adatik, hogy isteni segítséget kérünk. Időnként a leginkább hőnáhított és érdemes vágyainkra nem úgy érkezik a válasz, ahogy azt reméltük, ám rájövünk, hogy Isten nagyszerű áldásokat tartogat számunkra. olykor pedig nem adatnak meg igaz lelkű vágyaink ebben az életben. Három különböző történet segítségével szeretném szemléltetni, milyen módokon válaszolhatja meg mennyiatyánk a hozzászóló buzgó könyörgéseinket. Legkisebb fiunk a Franciaország Párizs misszióba kapott elhívást a misszionárisi szolgálatra. Felkészülési során elmentünk vele megvenni a szokásos ingeket, öltönyöket, nyakkendőket, zoknikat és a téli kabátot. Sajnálatos módon a kabát, amelyet kinézett magának, nem volt készleten a megfelelő méretben, a bolti eladó azonban azt mondta, hogy néhány héten belül meg lesz, és akkor elküldi a provói misszionárius képzőközpontba, még mielőtt fiunk Franciaországba indulna. Kifizettük hát a kabátot, és ennyiben maradtunk. Fiunk júniusban lépett be a misszionárius képzőközpontba, a kabát pedig néhány nappal a tervezett augusztusi indulását megelőzően meg is érkezett. Fel se próbálta, hanem sietve elcsomagolta a bőröngyébe a többi ruhával és egyéb holmival együtt. Amikor Párizsban, ahol a fiunk szolgált, beköszöntött a tél, megtudtuk, hogy elővette a kabátot, felpróbálta, és akkor látta, hogy túlságosan kicsi rá. Így hát plusz pénzt kellett a bankszámlájára tennünk, hogy vehessen magának egy másik kabátot Párizsban, amit meg is tett. Némi bosszúsággal megírtam neki, hogy ha valóban nem tudja használni a kabátot, akkor adja oda valakinek. Később ezt írta nekünk e-mailben.
It is very, very cold here. The wind seems to go right
nagyon,
through us, although my
nagyon hideg van
itt. Quite heavy.
Olyan, mintha átfújna rajtunk a szél. Pedig az új kabátom remek és igen vastag. A régit odaadtam a lakásunkban lévő egyik misszionáriusnak, aki elmondta, hogy azért imádkozott, hogy szert tudjon tenni egy jobb kabátra. Néhány évet ért meg, és csupán az édesanyja és az őt megkeresztelő misszionárius támogatják a missziója során. Így hát a kabát egy imára kapott válasz volt számára, ami pedig nagyon boldoggá tett engem. Mennyei atya tudta, hogy ennek a misszionáriusnak, aki az otthonától mintegy 10 000 kilométerre szolgált Franciaországban, sürgősen szüksége lesz egy új téli kabátra a párizsi télben, ám nem lesz pénze arra, hogy vegyen egyet. Mennyei atya azt is tudta, hogy a fiunk egy olyan kabátot fog kapni a utahi Provóban lévő áruháztól, ami túl kicsi lesz rá. Tudta, hogy ez a két misszionárius együtt fog szolgálni Párizsban, és hogy a kabát válasz lesz egy azonnali szükséget szenvedő misszionárius alázatos és buzgó imájára. Szabadító ezt tanította. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, hogy sok verebecskénél drágábbak vagytok. Más helyzetek, amelyek során érdemes vágyaink nem úgy adatnak meg, ahogy azt reméltük idővel, mégis a hasznunkra válhatnak. Józsefet, Jákob fiát például olyannyira irigyelték és gyűlölték a fivérei, hogy még a megölését is eltervezték. Ehelyett azonban eladták rabszolgának Egyiptomba. Ha valaha is élt olyan ember, aki úgy érezte, hogy az imái nem úgy találnak válaszra, hogy ő azt remélte, akkor az biztosan József volt. Valójában azonban a látszólagos bal szerencséje nagyszerű áldásokat eredményezett számára, és a családját is megmentette az éghaláltól. Később, miután Egyiptom egyik elismert vezetőjévé vált, nagy hittel és bölcsességgel így szólt fivéreihez. És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok. Mert a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten ti előttetek. Mert én már 2 esztendeje, hogy éhség van a földön, de még 5 esztendőm van hátra, melyben sem szántás, sem aratás nem lesz. Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy mi íveljem a ti megmaradásotokat a földön, és hogy megmenthesselek titeket a nagy szabadítással. Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten. Amikor a legidősebb fiunk főiskolára járt, kapott egy olyan feletti belönyös részidős diákmunkát, mely a lediplomázását követően akár egy csodás állandó munka lehetőséghez is vezethetett. 4 éven át keményen dolgozott itt diákként, sokat elért, a munkatársa és a felettesé pedig tisztelték. Az utolsó évfolyam végén, mintha csak a menny rendezte volna így el, legalábbis a fiunk szerint, meg is üresedett a határozatlan idejű állás, melyre ő volt a legesélyesebb várományos. És minden oka megvolt rá, hogy feltételezze, ő fogja azt megkapni. Nos, nem vették fel. Egyikünk sem értette. Jól felkészült, jól sikerült az interjúja, ő volt a legmegfelelőbb jelölt, és olyan nagy reménnyel és várakozással imádkozott ezért. Ezt teljességgel lesújtotta, és az egész eset látta, mi is csak vakartuk a fejünket. Miért hagyta Isten magára ezen igaz lelkű vágyában? A válasz csak jó pár évvel később vált nyilvánvalóvá. Ha a diplomaosztó után megkapja az állomállását, akkor lemaradt volna egy fontos, az egész életét megváltoztató lehetőségről, melyről kiderült, hogy az ő örökké való hasznára és megáldására adatott. Isten a kezdetektől fogva ismerte a véget, mint mindig, és ebben az esetben a sok igaz lelki imára a nem volt a válasz, mégpedig egy jóval kedvezőbb végeredmény érdekében. Időnként az is előfordul, hogy ebben az életben nem is kapunk választ egy imára. Bármilyen igaz lelkűen kétségbe esetten is buzgón törekszünk is rá. Patricia Parkinson nővér. Látásával a születésekor még semmi gond nem voltam. 7 évesen elkezdett komolyan romlani a szeme. 9 évesen Pat a utahi Ogdenben lévő látás- és hallássérült gyermekek számára működtetett iskolába kezdett járni, és mivel az mintegy 145 kilométerre volt az otthonától, bentlakásos tanuló lett. Az ezzel jár összes honvágyjal, amit csak egy 9 éves megtapasztalhat. 11 éves korára teljesen megvakult. Pat 15 évesen végleg hazaköltözött, és elvégezte a helyi középiskolát. Főiskolán tanult tovább, ahol kommunikációs zavarok és pszichológia szakirányú alapdiplomát szerzett, majd pedig hősiesen megküzdve az egyetem felvételi irodájának kétkedő hivatalnokaival, sikeresen elvégezte a logopédus mesterképzést. Pat jelenleg 53 általános iskoláskorú gyermekkel foglalkozik, és 4 logopédiai asszisztenst felügyel az iskola körzetében. Saját háza és autója van, melyet a barátai és a családtagjai vezetnek, ha Patnek el kell valahová jutnia. 10 éves korában Patnek egy újabb orvosi beavatkozáson kellett volna átesnie, hogy segítsenek gyengülő látásán. A szülei korábban mindig elmondták, hogy pontosan milyen egészségügyi ellátásban fog részesülni, de valami oknál fogva erről a konkrét beavatkozásról nem szóltak neki. Amikor Pat megtudta a szüleitől, hogy már meg is van a műtét időpontja, édesanyja szavaival szólva Pat teljesen szétesett. Átrohant a szomszéd szobába. Később visszajött, és felháborodottan így szólt: hadd mondjak valamit, amit én is tudok. Isten is tud. És a legjobb lesz, ha ti is megtudjátok. Én életem végéig vak leszek. Néhány évvel ezelőtt Pat meglátogatta néhány Kaliforniában élő rokonát. Amikor a 3 éves unoköccsével, a testvére kisfiával az udvaron játszott, a kisfiú azt mondta neki: Pat néni, miért nem kéred meg mennyi atyát, hogy adjon neked új szemet? Mert ha kérsz valamit mennyi atyától, ő meg fogja neked adni, bármit is kérj. Neked csak kérned kell. Pat elmondása szerint váratlanul érte a kérdése, ami így felelt: hát, néha mennyi atya nem így működik. Néha azt szeretné, hogy megtanulj valamit. Ezért hát nem is ad meg neked mindent, amit csak szeretnél. Néha várni kell. Mennyi atya és a szabadító tudják a legjobban, hogy mi jó nekünk, és mire van szükségünk. Ezért nem is fognak neked megadni mindent, amit csak szeretnél, amikor csak akarod. Mások sok éve ismerem Petet, és nemrég elmondtam neki: mennyire csodálom, hogy ő mindig derülátó és boldog. Azt válaszolta: na jó, de nem láttál még otthon, ugye? Nekem is vannak rossz pillanataim, vannak igen komoly depressziós időszakaim, és bizony sokat sírok. Azt azonban hozzátette: furcsa, de amióta csak elkezdett romlani a szemem, tudtam, hogy mennyi atya és a szabadító ott vannak a családommal és velem. Próbáltuk a lehető legjobban kezelni a helyzetet, és szerintem jól is kezeltük. Elég sikeres ember lett belőlem, és általánosságban véve boldog ember is. Emlékszem, hogy ő mindig jelen volt. Azoknak, akik megkérdezik, hogy nem vagyok-e dühös, amiért vak vagyok, azt feleltem: mégis kire lennék dühös. Mennyi atya itt van velem, nem vagyok egyedül, ő mindig velem van. Ebben az esetben Pat azon vágya, hogy visszanyerje a látását, nem fog ebben az életben megadatni. Jelmondata azonban, melyet édesapjától tanult, az, hogy egyszer ez is elmúlik. Henry Biring elnök azt mondta: az atya e pillanatban is tud rólatok, az érzéseitekről, valamint a körülöttetek lévők lelki és fizikai szükségleteiről. Ez a nagyszerű és megnyugtató igazság fellelhető az általam megosztott mindhárom történetben. Fivérek és nővérek, az imáink néha gyorsan válaszra találnak az általunk remélt módon. Olykor az imáinkra nem az általunk remélt módon jön a válasz, ám idővel meglátjuk, hogy Isten még nagyszerűbb áldásokat készített elő számunkra, mint amilyenekre eredetileg számítottunk. Néha pedig nem adatnak meg az Istenhez szóló igaz lelkű kéréseink ebben az életben. Ahogy Neil A. Maxwell Elder mondta: a hitnek része az is, hogy bízunk Isten időzítésében. Bizonyosak lehetünk afelől, hogy mennyi atya meg fog áldani minket, és elrendezi az összes gondunkat, a minket ért igazságtalanságokat és a csalódásainkat az ő saját módján és idejében. Benjamin királyt idézve: továbbá pedig azt szeretném kérni, hogy azoknak az áldott és boldog állapotán is elgondolkodnátok, akik betartják Isten parancsolatait. Mert íme áldottak ők minden dologban, mind a fizikai, mind a lelki dolgokban, és ha mindvégig hűségesen kitartanak, befogadják őket a mennybe, hogy ezáltal Istennel lakhassanak a boldogság egy soha véget nem érő állapotában. Ó, emlékezzetek rá, hogy ezek a dolgok igazak, mert az Úristen mondta ezt. Tudom, hogy Isten meghallja az imáinkat. Tudom, hogy mindentudó, szerető atyánként ő tökéletesen meg is válaszolja az imáinkat, az ő végtelen bölcsessége szerint, oly módon, hogy az, ami legfőbb hasznunkra és áldásunkra váljék. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében. Ámen.
A kórus és a gyülekezet
most elénekli az Izrael Szentje című himnuszt. Az ének után Dieter F. Ugdorf Eldertől hallunk majd a 12 apostol kórumából. Beszédét követően a kórus elénekli a Drága gyermek, Isten itt van című éneket. Azután W. Christopher Waddell püspök, az elnöklő püspökség második tanácsosa szól majd hozzánk.
This is the 189th annual General.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciája.
My dear brothers and sisters, dear friends, last
kedves
month the 12th invited by our dear prophet,
kedves barátaink, múlt hónapban drága prófétánk Russell M. L. Nelson elnök felkérte a 12-eket, hogy utazzunk el vele az olaszországi Róma templom felszentelésére. Útközben Pál apostolon és az ő utazásain gondolkoztam. Az ő idejében körülbelül 40 napig tartott volna eljutni Jeruzsálemből Rómába. Napjainkban az egyik kedvenc repülőmmel ez kevesebb, mint 3 óra. Bibliakutatók úgy vélik, hogy Pál Rómában tartózkodott több olyan levelének a megírásakor, amelyeknek kulcsfontosságú szerepe volt mind az akkori, mind a mai egyháztagok megerősítésében. Pál és az ősi egyház további tagjai, a korai szentek, nagyon közelről ismerték, mit jelent az áldozat. Sokan közülük súlyos üldöztetésnek voltak kitéve, akár mind halálig. Az elmúlt 200 év során Jézus Krisztus visszaállított egyházának tagjai, az utolsó napi szentek, szintén ki voltak téve az üldöztetés megannyi formájának. Ám az üldöztetés ellenére, illetve sok esetben éppen abból adódóan, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tovább növekedett, ma pedig már a Föld minden pontján jelen van. Mielőtt azonban elkezdenénk tortát sütni, konfettit szórni és vállon veregetni magunkat e nagyszerű siker láttán, jól tennénk, ha ezt a növekedést a megfelelő nézőpontból szemlélnénk. Megközelítőleg 7,5 milliárd ember él a Földön. Az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyháza, körülbelül 16 millió tagja ehhez képest igencsak kicsi nyáj. Mindeközben a keresztény hívek száma a Földön bizonyos pontjain csökken. Még az Úr visszaállított egyházában is, habár az egyháztagok összesített száma továbbra is növekszik, túl sokan vannak, akik nem élvezik a rendszeres egyházi tevékenységek áldásait. Más szóval, bárhol is legyetek a világon, rengeteg lehetőség áll a rendelkezésetekre, hogy megosszátok Jézus Krisztus evangéliumának jó hírét azokkal, akikkel találkoztok, tanultok, éltek, dolgoztok, vagy egy társaságba jártok. Az elmúlt egy évben lehetőségem volt alaposan belemerülni az egyház világméretű misszionáriusi tevékenységeibe. Rengetegszer elgondolkodtam és imádkoztam a szabadító tanítványainak adott ezen megbízásáról. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Sokat küszködtem ezzel a kérdéssel. Egyháztagokként és Krisztus tanítványaiként mi hogyan teljesíthetnénk a legjobban ezt a nagyszerű megbízást a mindennapjainkban? Ma arra kérlek titeket, hogy gondolkozzatok el ezen a kérdésen a szívetekben és az elmétekben. Az egyházi vezetők évtizedek óta hangsúlyozzák a következő felhívást. Minden egyháztag misszionárius. Jézus Krisztus egyházának tagjai az elmúlt időkben és a jelenkorban is izgatottan és boldogan osztották és osztják meg az evangéliumot a barátaikkal és az ismerőseikkel. A szívüket lángra lobbantja a Jézus Krisztusról való bizonyságuk, és őszintén szeretnék, hogy mások is élvezzék azt az örömet, amelyet ők megtaláltak a szabadító evangéliumában. Az egyház néhány tagjának úgy tűnik, különleges tehetsége van ehhez. Imádnak az evangélium követei lenni. Bátran és boldogan szolgálnak, és vezetik a munkát az egyháztag misszionáriusokként. Azonban néhányunk ennél vonakodóbb. Amikor a misszionárius munkáról beszélünk, az egyházi gyűléseken a fejek szép lassan lehajlanak, amíg teljesen el nem tűnnek a padok mögött, a szemek a szentírásokban merülnek, vagy mély meditációba merülnek, kerülve más egyháztagok tekintetét. Miért van ez? Talán bűntudatot érzünk, amiért nem teszünk többet az evangélium megosztásáért. Talán nem vagyunk benne biztosak, hogyan tegyük. Vagy talán érzékenyen érint minket a komfortzónánkból való kilépés. Én megértem. De emlékezzetek, az Úr soha nem mesteri, tökéletes misszionáris erőfeszítésre kért, hanem szívet és készséges elmét követelt meg. Ha már most is boldogan végzitek a misszionáriusi munkát, kérlek benneteket, folytassátok, és álljatok példaként mások előtt. Az Úr megáld majd titeket. Azonban, ha úgy érzed, nehezedre esik cselekedni, amikor az evangéliumi üzenet megosztásáról van szó, hadd javasoljak 5 bűntudatmentes dolgot, amelyet bárki megtehet, hogy részt vegyen a szabadítótól kapott nagyszerű megbízásban, Izrael egybegyűjtésében. Az első, kerülj közelebb Istenhez. Az első nagy parancsolata az, hogy szeressük Istent. Ez az elsődleges oka annak, hogy itt vagyunk a Földön. Kérdezd meg magadtól, valóban hiszek mennyei atyában? Szeretem őt, és megbízom benne? Minél közelebb kerülsz mennyei atyánkhoz, annál jobban sugárzik majd belőled az ő világossága és öröme. Mások észre fogják venni, hogy van benned valami egyedi és különleges, és meg fognak kérdezni róla. A második. Töltsd meg a szíved mások iránti szeretettel. Ez a második nagy parancsolat. Próbálj meg valóban úgy tekinteni a körülötted lévőkre, mint Isten gyermekeire. Nyújts nekik szolgálattételt, függetlenül attól, hogy rajta vannak-e a szolgálattételi listádon, vagy sem. Neves velük, örvendezz velük, zokogj velük, tiszteld őket, gyógyítsd meg, emeld fel és erősítsd őket. Próbáld meg Krisztus szeretetének példáját követni, és könyörülettel fordulni mások felé. Azok felé is, akik nem kedvesek veled, kigúnyolnak, vagy ártani akarnak neked. Szeresd őket, és bánj velük úgy, mint mennyei atya hozzád hasonló gyermekeivel. A harmadik, igyekezz a tanítványság ösvényein járni. Ahogy az Isten és gyermekei iránt érzett szereteted elmélyül, úgy erősödik meg a Jézus Krisztus követésére tett elhatározásod is. Azáltal tanulsz az ő útjáról, hogy lakmározol a szaván, valamint megszívleled és alkalmazod a modern proféták, apostolok tanításait. Bátorságod és a magabiztosságod az ő útjának követésében, mikor tanítható szívvel beszélgetsz mennyei atyával. A tanítványság ösvényén való haladás gyakorlást kíván. Minden nap. Lépésről lépésre, kegyelemről kegyelemre, sorról sorra. Néha két lépést előre, egyet hátra. A fontos az, hogy ne add fel, és folyamatosan azon légy, hogy jól csináld. Idővel jobb, boldogabb és hitelesebb leszel az erőfeszítésedben. A másokkal való beszélgetés a hitedről mindennapivá és természetessé válik. Sőt, az evangélium olyan elengedhetetlen, becses részévé válik az életednek, hogy azt érzed majd természetellenesnek, ha nem beszélsz rólam másoknak. Ez talán nem következik be azonnal. Ez egy élethosszig tartó törekvés, de be fog következni. A negyedik, megosztani, ami a szívedben van. Nem azt kérem tőled, hogy az utca közepén egy hangos bemondóval mormonkönyvebeli verseket kürtölj szét. Azt kérem, hogy mindig keresd azokat a lehetőségeket, amikor természetes és normális módokon hozhatod szóba a hitedet az emberekkel. Személyesen és online az interneten egyaránt. Azt kérem, hogy légy mindig hajlandó az evangélium erejének tanújaként állni, ha pedig szükséges, használj szavakat is. Mivel Krisztus evangéliuma, Istennek hatalma az üdvösségre, magabiztos, bátor és alázatos lehetsz annak megosztása közben. A magabiztosság, a bátorság és az alázat talán egymással ellentétes tulajdonságoknak tűnnek, de nem azok. A szabadító azon kérését tükrözik, hogy ne rejtsük véka alá az evangélium értékeket és tantételeket, hanem engedjük, hogy ragyogjon a világosságunk, és a jó cselekedeteink dicsőítsék mennyei atyánkat. Nagyon sok mindennapi és természetes módja van ennek, a mindennapos kedves cselekedetektől, a YouTube, a Facebook, az Instagram, vagy a Twitter felületein megosztott személyes bizonyságokig, vagy egyszerűen beszélgetésekig azokkal, akikkel találkozol. Ebben az évben az Új Szövetségből tanulunk otthon és a vasárnapi iskolán. Milyen csodás lehetőség ez arra, hogy meghívd a barátaidat és a szomszédaidat Isten tiszteletre, vagy az otthonodba, hogy veled együtt tanuljanak a szabadítóról. Oszd meg velük az evangéliumi könyvtár alkalmazást, ahol megtalálhatják a jó köves engem tananyagot. Ha ismersz fiatalokat és a családjukat, adj nekik egy példányt a fiatalság erősségéért füzetből, és kérd meg őket, hogy jöjjenek és nézzék meg, miként igyekeznek e tantételek szerint élni a fiataljaink. Ha valaki megkérdezni, milyen volt a hétvégéd, ne vanakodj arról beszélni, hogy mit tapasztaltál az Isten tiszteleten. Beszélj a kisgyermekekről, akik a gyülekezet előtt állva buzgón énekelték, hogy próbálják Jézust követni. Beszélj a fiatalokról, akik az idősek otthonába ellátogatva azzal töltötték az idejüket, hogy segítsenek az ott lévőknek összeállítani a személyes történetüket. Beszélj a vasárnapi gyűlések rendjében nemrég bekövetkezett változásról, és hogy ez milyen áldásokat hoz a családodnak. Vagy magyarázd el, miért hangsúlyozzuk, hogy ez Jézus Krisztus egyháza. És hogy utolsó napi szentek vagyunk. Csak úgy, mint ahogy az ősi egyház tagjait is szenteknek hívták. Bármely módon, amely természetesnek és mindennapinak érződik számodra, oszd meg az emberekkel, miért fontos neked Jézus Krisztus és az ő egyháza. Hívd meg őket. Gyere és lásd meg, majd bátorítsd őket arra, hogy jöjjenek és segítsenek. Számtalan lehetőség van arra, hogy az emberek segítséget nyújtsanak ebben az egyházban. És ne csak imádkozz, hogy a misszionáriusok megtalálják a választottakat. Imádkozz naponta teljes szívedből, hogy te találd meg azokat, akik eljönnek és meglátják, eljönnek és segítenek, eljönnek és itt maradnak. Folyamatosan tájékoztasd a teljes idejű misszionáriusokat. Ők olyanok, mint az angyalok, készen arra, hogy segítsenek. Miközben megosztod a jó hírt, tedd azt szeretettel és türelemmel. Ha csak azzal az elvárással lépünk kapcsolatba az emberekkel, hogy mindjárt magukra öltik a fehér egyberuhát, és útbaigazítást kérnek a legközelebbi keresztőmedence felé, akkor valamit rosszul csinálunk. Néhányan azok közül, akik jönnek és meglátják, talán soha nem csatlakoznak az egyházhoz. Mások is csak később. Ez az ő döntésük. Ez azonban nem változtat az irántuk érzett szeretetünkön, és nem változtat azon az lelkes törekvésen sem, miszerint folytatjuk az egyének és a családok meghívását, hogy jöjjenek és lássanak, jöjjenek és segítsenek, illetve jöjjenek és maradjanak. Az ötödik, bíz abban, hogy az Úr csodát tesz majd. Értsd meg, hogy nem a te dolgod mások megtérítése. Az a Szentlélek szerepe. A te dolgod az, hogy megoszd, ami a szívedben van, és a hitelveid szerint élj. Tehát ne csüggedj el, ha valaki nem fogadja el azonnal az evangélium üzenetét. Ez nem személyes kudarc. Az egyénre és a mennyi atyára tartozik. A te részed az, hogy szeresd Istent, és szeresd a fele barátaidat. Higgy, szeress, cselekedj. Kövesd ezt az ösvényt, és Isten csodákat művel majd általad, hogy megáldja az ő drága gyermekeit. Ez az öt tanács segíteni fog nektek abban, hogy úgy cselekedjetek, ahogy Jézus Krisztus tanítványai már a kezdetek óta cselekszenek. Az ő evangéliuma és az ő egyháza fontos része az életednek, annak, akik vagytok, valamint annak, amivé váltok. Ezért hívjatok meg másokat, hogy jöjjenek és lássanak, hogy jöjjenek és segítsenek, Isten pedig elvégzi majd az ő szabadító munkáját, és ők jönnek és maradnak. De mi van akkor, kérdezhetnétek, ha mindezeket megteszem, és az emberek rosszul reagálnak, ha kritikusan szemlélik az egyházat, ha nem akarnak többé az ismerőseim lenni? Igen, ez megtörténhet, Jézus Krisztus tanítványait már az ősi idők óta gyakran üldözték. Péter apostol ezt mondta, részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek. A korai szentek örültek, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illettessenek. Emlékezzetek, az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Lehetséges, hogy a visszautasításra adott krisztusi válaszotok révén egy kemény szív meglágyul. Az Úr Jézus Krisztus apostolaként megáldalak benneteket magabiztossággal, hogy az evangéliumi értékek élő bizonyítékai lehessetek, bátorsággal, hogy mindig úgy ismerjenek benneteket, mint az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházának tagjait, az alázattal, hogy segítkezzetek az ő munkájában a mennyei atya és az ő gyermekei iránt érzett szeretetetek megnyilvánulásaként. Drága barátaim, örvendezzetek majd amiatt, hogy tudjátok, részesei vagytok Izrael régóta megjövendőlt egybegyűjtésének, és Krisztus hatalommal és nagy dicsőséggel, mind a szent angyalokkal való eljövetele előkészítésének. Mennyei atya ismer benneteket, az Úr szeret titeket, Isten meg fog áldani benneteket. Ezt a munkát ő rendelte el. Képesek vagytok rá, együtt mindannyian képesek vagyunk rá. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében. Amen.
Children, God is near you, watching over you. approximately 18 months ago, in the fall of 2017,
másfél évvel ezelőtt, 2017 őszén, a 64 éves bátyám Mike közölte velem, hogy hasnyálmirigyrákkal diagnosztizálták. Elmondta azt is, hogy kapott papsági áldást a házi tanítójától, valamint találkozott a püspökével is. Később elküldött a telefonjáról egy képet, melyet a kaliforniai Oakland templomról készített abból a kórházból, ahol kezelték. Ezt írta mellé. Nézd, mit látni a kórteremből. A házi tanítói papsági áldásról, püspökről és a templomról szóló megjegyzései éppen annyira megleptek, mint a rák híre. Tudnotok kell, hogy Mike, aki pap az Aaroni papságban, közel 50 éve nem jár rendszeresen Isten tiszteletre. A családunk majdnem annyira elámult a lelki fejlődésén, mint azon, ahogy a rák elleni küzdelemmel haladt. Méghozzá nagyrészt azért, mert gyakran tett fel kérdéseket a Mormon könyvéről, a pecsételő hatalomról és a halál utáni életről. Ahogy teltek a hónapok és a rák egyre terjedt, további, különlegesebb kezelés vált szükségessé, így Mike idővel Utahba, Huntsman rák központba érkezett. Nem sokkal az érkezését követően Mike-ot meglátogatta John Holbrook, annak az egyházközségnek az egyházközségi misszió vezetője, amely ezt az ápolási intézményt is kiszolgálta, ahová beköltözött. John megjegyezte, miszerint nyilvánvaló volt számomra, hogy Mike Isten egyik fia, és hogy gyorsan olyan kötelék és barátság alakult ki közöttük, amely által John gyakorlatilag Mike szolgálattevő fivére lett. Azonnal felajánlotta neki, hogy eljönnek látogatóba misszionáriusok, amit a bátyám udvariasan elhárított, de barátságuk kezdete után egy hónappal John ismét rákérdezett, és ezt mondta Mike-nak, szerintem jó lesne neked, ha hallanád az evangélium üzenetét. Az ajánlat ezúttal kedvező fogadtatásra talált, amit a misszionáriusokkal tartott gyakoribb találkozók, valamint John Sharp püspök látogatásai követtek, akivel beszélgetve Mike eljutott oda, hogy 57 évvel a keresztelője után megkapta a pátriárkai áldását. Tavaly december elején, több hónapnyi gyógykezelés követően, Mike úgy határozott, hogy abba hagyja a súlyos mellékhatásokkal járó rákkezeléseket, és hagyja, hogy a természet elvégezze a dolgát. Az orvosa arról tájékoztatott bennünket, hogy Mike-nak körülbelül 3 hónapja maradt hátra. Mindeközben folytatódott az evangéliumi kérdések sora, ahogy a papsági vezetők látogatásai és támogatása is. A Mike-nál tett látogatásaink során gyakran láttuk az éjjeli szekrényen a Mormon könyve nyitott példányát, miközben az evangélium visszaállításáról, a papsági kulcsokról, a templomi szertartásokról és az ember örökkévaló természetéről beszélgettünk. December közepére már úgy tűnt, hogy Mike kezében a pátriárkai áldással elkezdett erősödni, és valószínűnek látszott, hogy még legalább 3 hónapot fognak adni neki az orvosok. El is kezdtük megtervezni, hogy nálunk lesz karácsonykor, újévkor és azon túl is. December 16-án váratlanul felhívott Sharp püspök és tájékoztatott, miszerint ő és a cövekelnök interjút tartott Mike-kal, és érdemesnek találták arra, hogy megkapja a melkisédeki papságot. Megkérdezte, mikor érnék rá, hogy részt vegyek a szertartásban. A szertartás időpontját december 21-ére péntekre tűzték ki. Amikor eljött a nap, és a feleségemmel, Carol-lal odaértünk az ápolási intézményhez, a Mike szobája melletti folyosón már vártak ránk, hogy szóljanak, miszerint nem érzékelik Mike pulzusát. Amikor beléptünk a szobába, már ott várt a pátriárka, a püspöke és a cövekelnöke, és ekkor Mike kinyitotta a szemét. Felismert, és jelezte, hogy hall engem, illetve hogy készen áll megkapni a papságot. 50 évvel azután, hogy a bátyámat elrendelték papnak az Aaroni papságban, abban a kiváltságban volt részem a helyi vezetők segítségével, hogy ráruházhattam a melkisédeki papságot, és elrendelhettem az elder hivatalába. 5 órával később Mike elhunyt. Átkelve a fátyolon, hogy melkisédeki papságviselőként lássa viszont a szüleinket. Mindössze 1 évvel ezelőtt intézte Russell M. Nelson elnök mindegyikünkhöz azt a felhívást, hogy magasztosabb, szentebb módon törődjünk a fivéreinkkel és nővéreinkkel. A szabadítóról szólva Nelson elnök azt tanította, hogy mivel ez az ő egyháza, szolgáiként mi is az egyére irányítjuk a szolgálattételünket, ahogy éppen úgy, ahogyan ő is tette. Szolgálattételünket az ő nevében, az ő hatalmával és felhatalmazásával és az ő szeretetteljes kedvességével fogjuk végezni. Válaszul Isten profétájának hívására az egyénre irányuló szolgálattétel figyelemre méltó erőfeszítései zajlanak szerte a világon. Egyrészt összehangolt erőfeszítések által, amikor is az egyháztagok hithűen teljesítik a szolgálattételi megbízásaikat, másrészt az általam rögtönzöttnek nevezett szolgálattétel által, amikor is a váratlan lehetőségekre ráadálva oly sokan adják tanújelét a krisztusi szeretetnek. Mi a saját családunkban első kézből voltunk tanulni az ilyen szolgálattételnek. Mike barátja és szolgálattevő fivére John misszióelnökként azt mondogatta annak idején a misszionáriusainak, hogy ha fel is kerül valaki a nem érdeklődik listára, ne adjátok fel, az emberek változnak. Nekünk pedig ezt mondta, Mike erősen megváltozott. John először is egy szükséges bátorítással és támogatással szolgáló barát volt. De a szolgálat tétele nem korlátozódott a baráti látogatásokra. John tudta, hogy a szolgálattevő több, mint barát, és hogy a barátság is megerősödik, amikor szolgálattételt végzünk. Nem szükségszerű, hogy valaki életveszélyes betegségben szenvedjen ahhoz, hogy szolgálattevő szolgálatra legyen szüksége. Ez szükségletek különböző alakban, méretben és körülmények során jelentkeznek. Egy egyedülálló szülő, egy kevésbé tevékeny pár, egy küszködő tizenéves, egy túlterhelt édesanya, egy hitbéli, pénzügyi, egészségügyi vagy házassági gondok által okozott próbatétel, a felsorolás szinte végtelen. Azonban a bátyámhoz, Mike-hoz hasonlóan senki sem távolodott el túl messzire, és soha sincs késő a szabadító szeretetteljes érintéséhez. Az egyház szolgálattételi weboldalán azt olvashatjuk, hogy bár a szolgálattételnek sok célja van, erőfeszítéseinket vezérei az arra irányuló vágyunk, hogy segítsünk másoknak mélyebb, személyes megtérésre szert tenni, és hasonlóbbá válni a szabadítóhoz. Neil Anderson Elder így fogalmazta ezt meg. A jó szívű ember segíthet valakinek megjavítani egy gumit, orvoshoz vihet egy szobatársat, ebédelhet valakivel, aki szomorú, és mosolyogva köszönhet, hogy felvidítsa valaki napját. Azonban aki követi az első parancsolatot, az természetes módon hozzátesz valamit ezekhez a szolgálatot jelentő fontos cselekedetekhez. Ha Jézus Krisztusról mintázzuk a szolgálattételünket, akkor fontos szem előtt tartanunk, hogy az ő szeretetre, felemelésre, szolgálatra és megáldásra irányoló előfeszítései magasabb célt szolgálnak, nem csupán az azonnali szükséglet kielégítését. Ő világosan ismerte az emberek mindennapi szükségleteit, és megkönnyörült a jelen szenvedéseiken, amikor gyógyított, ételt adott, megbocsátott és tanított. Azonban többet akar tenni annál, hogy csak az adott nappal törődjön. Azt szerette volna, ha a körülötte lévők követik őt, ismerik őt, és megvalósítják a bennük rejlő isteni lehetőséget. Amikor azon vagyunk, hogy úgy végezzünk a szolgálattételt, ahogyan ő is tette, akkor lehetőségeket fogunk kapni arra, hogy elfeledkezünk önmagunkról, és felemeljünk másokat. Ezek az alkalmak, olykor kényelmetlenek, próbára téve azon vágyunkat, hogy igazán ahhoz a mesterhez hasonlóvá akarunk-e válni, akinek mindennél nagyobb szolgálatát, a végtelen engesztelését sok mindennek lehet nevezni, de kényelmesnek biztosan nem. Máté 25. fejezetre az emlékezetünkbe idézi, mit érez az Úr irántunk, amikor őhozzá hasonlóan fogékonyak vagyunk az oly sokak által átért, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott küzdelmekre, megpróbáltatásokra és kihívásokra. Gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek ki az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjúhoztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttunk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Amikor szolgálattévő fivérként vagy nővérként szolgálunk, vagy amikor egyszerűen csak tudomást szerzünk valakiről, aki szükséget szenved, akkor bátran törekedjünk a lélek útmutatására és irányítására, majd pedig cselekedjünk. Lehet, hogy eltöprengünk, miként lenne a legjobb szolgálnunk, ám az Úr tudja, és az ő lelke által iránymutatást kapunk az erőfeszítéseinkhez. Nefihez hasonlatosan, akit a lélek vezetett, nem tudván előre a dolgokat, amelyeket tennie kellett, minket is a lélek fog vezetni, amikor arra törekszünk, hogy az eszközökké váljunk az Úr kezében az ő gyermekei megáldására. Amikor a lélek útmutatására törekszünk és bízunk az Úrban, olyan helyzetekbe és körülmények közé leszünk helyezve, ahol is cselekedhetünk és megáldathatunk, más szóval szolgálattételt végezhetünk. Más alkalmakkor előfordulhat, hogy felismerünk ugyan egy szükségletet, de alkalmatlannak érezzük magunkat arra, hogy reagáljunk rá, azt feltételezve, hogy elégtelen az, amit nyújthatunk. Az olyan szolgálattétel, ahogyan ő is tette, annyit tesz, mint azt adni, amit képesek vagyunk adni, és bízni abban, hogy az Úr felmagasztalja az annak érdekében tett erőfeszítéseinket, hogy megáldjuk a társainkat e halandó utazáson. Egyesek számára ez az idő és a tehetséges tehetségek ajándékát jelenti, másoknak egy kedves szó vagy erős váll lehet. Habár talán elégtelennek érezzük az erőfeszítéseinket, Delaney Chocks elnök megosztott egy fontos tantételt a kis és egyszerű dolgokról. Azt tanította, miszerint attól lesz erőteljes egy kis és egyszerű cselekedet, hogy meghívja a Szentlélek társaságát. És ő olyan társ, aki egyaránt megáldja azt, aki ad, és azt, aki kap. Tisztában lévén azzal, hogy hamarosan meg fog halni, Mike bátyám ezeket mondta. Vámulatos, hogy a hasnyálmirigyrák képes arra irányítani a figyelmedet, ami a legfontosabb. Mike számára még nem volt túl késő, köszönhetően azoknak a csodálatos férfiaknak és nőknek, akik megláttak, egy szükségletet és nem ígtélkeztek, és úgy nyújtottak szolgálatételt, ahogy a szabadító. Egyesek esetében hamarabb következhet be a változás, még másoknál talán a fátyolon túl. Azt azonban ne feledjük, hogy soha nincs túl késő, és soha senki nem tévedt le olyan messzire az ösvényről, hogy kívül esnének Jézus Krisztus engesztelésének végtelen hatótávolságán, mely időtartamában és érvényességében is korlátok nélküli. A tavaly októberi általános konferencián Dale G. Rendland Elder azt tanította, miszerint nem számít, milyen régen tértünk le az ösvényről, abban a pillanatban, hogy a változtatás mellett döntünk, Isten segít a visszatérésben. Azonban ez a változásra vonatkozó döntés gyakran egy olyan meghívás eredménye, mint a szerintem jó lesne neked, ha hallanád az evangélium üzenetét. Ahogy a szabadító számára sincs soha túl késő, úgy a meghívás sincs soha túl korán. E húsvéti időszak ismét dicsőséges lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy elgondolkodjunk a szabadítónk Jézus Krisztus nagyszerű engesztelő áldozatán, és hogy mit tett mindegyikünkért ilyen hatalmas árat fizetve, olyan árat, melyről kijelentette, hogy annak nyomán ő mindenek közt a legnagyobb is reszketett a fájdalomtól. Majd hozzátettem, mindazonáltal dicsőség legyen az atyának, én ittam a kehelyből, és befejeztem előkészületeimet az emberek gyermekeiért. Bizonságot teszek nektek arról, hogy etette miatt mindig van remény. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
We thank all who have spoken to us thus far.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik eddig szóltak hozzánk, valamint hálánkat fejezzük ki a kórusnak a csodálatos zenéjét, melyet ma délelőtt hallhattunk tőlük. A kórus most elénekli az Isten gyermeke vagyok című himnuszt. Az ülés utolsó beszélője Henry B. Eyring elnök, az első elnökség második tanácsosa lesz. Szavait követően az ülés zárásaként a kórus elénekli az Örvendj királyodban című himnuszt. A záróimát Wilford W. Anderson elder mondja majd a 70-ektől.
As you live in the
hálás vagyok.
My dear brothers and sisters,
drága testvéreim, hálás vagyok a felkérésért, hogy szóljak hozzátok itt az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciáján. 1830-ban ezen a napon szervezte meg az egyházat Joseph Smith az úr irányítása alatt. Erre a Whitmer család otthonában került sor a New York állambeli Fayette-ben. 6 egyháztag, és nagyjából további 50 érdeklődő ember volt jelen aznap. Bár nem tudom, e kis csoport elé állva mit mondott, és milyennek tűnt Joseph proféta, azt azonban tudom, hogy mit éreztek azok a Jézus Krisztusba vetett hittel rendelkező emberek. Érezték a Szent Lelket, és érezték, hogy szent helyen vannak. Bizonyára érezték, hogy egységesek. Mindannyian ezt a csodálatos érzést szeretnénk az otthonunkban is érezni. Ez az érzés a lelki gondolkodásmódból ered, melyet Pál úgy nevez, hogy a lélek gondolata. Ma azt szándékozom megtanítani, amit arról tudok, hogy mi módon érdemelhetjük ki gyakrabban ezt az érzést, és érhetjük el, hogy tovább tartson a családunkban. Tapasztalatból tudhatjátok, hogy ezt nem könnyű megtenni. Kordában kell tartani a viszálykodást, a kevésséget és a bűnt. A családtagjaink szívét Krisztus tiszta szeretetének kell átjárnia. Ádám és Éva, Lehi és Sária, valamint a szentírásokból ismert más szülők is komoly kihívásnak találták ezt. Ők mégis a családi és otthoni lankadatlan boldogság bátorító példái számunkra. Az ő példájuk pedig bepillantást nyújt nekünk abba, hogy ez miként történhet meg a mi esetünkben, a mi családunkban is. Emlékeztek a 4. Nefiben található beszámolóra, és lőn, hogy nem volt viszálykodás az országban, Isten szeretete miatt, mely az emberek szívében lakozott. És nem volt irigykedés, sem viszálykodások, sem lázongások, sem paráznaságok, sem hazugdozások, sem gyilkosságok, vagy bármilyen szemérmetlenség. És bizonyos, hogy nem lehetett volna náluk boldogabb nép mindazon emberek között, akiket Isten keze teremtett. Nem voltak rablók, sem gyilkosok, és lámániták sem voltak, vagy bármilyen iták, hanem egyek voltak. Krisztus gyermekei, Isten királyságának örökösei. És milyen áldottak voltak? Mert az Úr minden dolgukban megáldotta őket. Igen, áldottak voltak és boldogultak, míg eltelt 110 év, és elhunyt a Krisztustól számított első nemzedék, és az egész országban nem volt viszálykodás. Mint tudjátok, ez a boldog időszak nem tartott örökké. A 4. Nefiben lévő beszámoló leírja. hogy végül a lelki hanyatlás tünetei jelentek meg a jó emberek között. Olyan minta ez, mely egész népek, továbbá gyülekezetek, és ami a legszomorúbb, családok esetében is megmutatkozott már a korokon át. E mintát tanulmányozva felismerhetjük, hogyan védhetjük meg a családunkat, sőt, gyarapíthatjuk azon belül a szeretet érzését. Íme a hanyatlás mintája, miután 200 éven keresztül az evangélium által biztosított tökéletes békességben éltek. Kevésség férkőzött közéjük. Az emberek már nem osztották meg egymással azt, amiük volt. Kezdtek egymás felett vagy alattálló osztályokként tekinteni magukra. Kezdett elhalványulni a Jézus Krisztusba vetett hitük. Gyűlölködni kezdtek. Mindenféle bűnöket kezdtek elkövetni. A bölcs szülők elég éberek lesznek ahhoz, hogy észrevegyék ezeket a tüneteket, amikor megjelennek a családtagjaik között. Természetesen aggódni fognak. Ám azt is tudni fogják, hogy a háttérben meghúzódó ok Sátán hatása, aki megpróbálja a bűnösvényére vinni a jó embereket, akik ezáltal elveszítik a Szentlélek hatását. Így a bölcs szülő látni fogja az abban rejlő lehetőséget, ha minden gyermeket önmagával egyetemben rávezet az Úr azon hívásának még teljesebb elfogadására, hogy jöjjünk ő hozzá. Lehet, hogy csak korlátozott sikerrel jártok, amikor egy gyermeket bűnbánatra szólítotok, mondjuk a kevésség kapcsán. Megpróbálhatjátok rávenni a gyermekeket, hogy nagy lelkűbben osszák meg, amiük van. Megkérhetitek őket, hogy hagyjanak fel azzal, hogy úgy érzik mindenki másnál jobbak a családban. Ezeket követően viszont elérkeztek az így jellemzett tünetekhez. Kezdett elhalványulni a Jézus Krisztusba vetett hitük. Ez a kulcsa a családotok olyan lelki szintre emelésének, ahol látni szeretnétek őket, valamint annak, hogy ti is ott legyetek velük. Ha segítetek nekik növekedni az abba vetett hídben, hogy Jézus Krisztus a szerető megváltójuk, akkor vágyni fognak a bűnbánatra. A bűnbánat révén pedig az alázatosság elkezdi majd felváltani a kevésséget. Amint érezni kezdik, hogy mit adott nekik az Úr, nagy lelkűbben meg akarják majd osztani azt, amiük van. Elhalványul az előtérbe kerülésért, vagy az elismerésért folyó versengés. A gyűlöletet elűzi a szeretet. Végül pedig, amint azt Benjamin király által megtérített néppel történt, a jó megtételére irányuló vágy felvértezi őket a bűn kísértésével szemben. Benjamin király népe bizonyságot tett arról, miszerint már nincs hajlandóságuk arra, hogy a gonosz dolgot tegyenek. A Jézus Krisztusba vetett hit gyarapítása tehát az alapja annak, hogy visszafordítsátok a lelki hanyatlás folyamatát a családotokban és az otthonotokban. Sokkal inkább eredményhez bűnbánatot ez a hit, mint az, ha a lelki hanyatlás egyes tünetei ellen prédikáltok. A legjobban példamutatással tudtok vezetni. A családtagoknak és másoknak is látniuk kell, miként növekszik a ti saját hitetek Jézus Krisztusban és az ő evangéliumában. Nemrég nagyszerű segítséget kaptatok ehhez. Az egyházban lévő szülők sugalmazottan anyaggal áldattak meg a családok és egyének számára. Ezt használva növelni tudjátok majd a saját hiteteket és a gyermekeitek hitét az Úr Jézus Krisztusban. Növekedett a szabadítóba vetett hitetek, miközben követtétek Russell M. Nelson elnök arra irányuló javaslatát, hogy olvassátok el újra a Mormon könyvét. Megjelöltetek a szabadítóra utaló részeket és szavakat. Növekedett a Jézus Krisztusba vetett hitetek, azonban ez a Jézus Krisztusba vetett hit az új hajtáshoz hasonlóan elsorvad akkor, ha nem határozzátok el újra és újra, hogy emelkedtek felőle, és nem imádkoztok annak gyarapításáért. Nem biztos, hogy már most minden családtagotok követni fogja növekvő hitetek példáját. Azonban merítsetek bátorságot az ifjabb alma történetéből, amikor fájó szükségét érezte a bűnbánatnak és a megbocsátásnak, akkor visszaemlékezett apja Jézus Krisztusba vetett hitére. Gyermekeitek emlékezni fognak a szabadítóba vetett hitetekre abban a pillanatban, amikor kétségbe esetten szükségük lesz a bűnbánatra. Alma azt tanította erről a pillanatról. És lőn, hogy amint így kínzott a gyötrelem, még felszaggatott sok bűnöm emléke, íme arra is emlékeztem, hogy hallottam atyámat a népnek profétálni egy Jézus Krisztusnak, Isten fiának az eljövetelét illetően, hogy engesztelést hozzon a világ bűneiért. Most, amint elmém elkapta ezt a gondolatot, így kiáltottam fel a szívemben. Ó Jézus, Isten fia, irgalmazz nekem, aki a keserűség gubacsában vagyok, és akit a halál örökké való láncai vesznek körül. És most íme, amikor erre gondoltam, már nem voltam képes visszaemlékezni a fájdalmaimra. Igen, nem szaggatott fel többé bűneim emléke. A hídbéli növekedésben mutatott példátok mellett a családdal való közös imádkozás is elengedhetetlen szerepet játszhat abban, hogy szent helyé tegyétek az otthont. Általában kiválasztunk valakit, aki a család nevében imádkozik. Amikor az ima egyértelműen a térdelő és az azt hallgató emberek nevében szól Istenhez, akkor mindegyikükben növekedni fog a hit. Érezhetik a mennyei atyánk és a szabadító iránti szeretet kifejeződéseit. Amikor pedig az imát mondó személy megemlíti a családi körben térdelők közül azokat, akiknek szükségük van valamire, akkor mindannyian érezhetik a család többi tagja iránt érzett és a tőlük kapott szeretetet. Az ima akkor is ki tudja alakítani a szeretet kötelékeit, ha a családtagjai nem laknak otthon. A családban elmondott ima a világ másik felére is elér. Többször is előfordult már, hogy egy távol lévő családtag pont ugyanabban a pillanatban imádkozott ugyanazért a dologért, amikor és amiért én. Én a régi mondást, mely szerint, ha a család közösen mond imát, nem szakítja szét őket a világ, tovább vinném így. Ha a család közösen mond imát, a távollét sem okoz problémát. Mivel egyikünk sem tökéletes, és könnyen megbántódunk, a családok csak akkor válhatnak szentélyekké, ha hamar és őszintén bűnbánatot tartunk. A szülők példát mutathatnak ebben. A durva szavak és a barátságtalan gondolatok gyorsan és őszintén megbánhatóak. Egy egyszerű sajnálom sebeket gyógyíthat be, és meghívhatja a megbocsátást, valamint a szeretetet. Joseph Smith próféta példát mutatott nekünk azzal, ahogyan a gonosz támadásokat és az árulókat kezelte. Gyorsan megbocsátott, bár tudta, hogy a támadó újra megtámadhatja. Bocsánatot kért, és nagylelkűen meg is bocsátott. Móziás fiai eltökélték, hogy mindenkinek felkínálják az evangéliumot. Ez a vágy abból fakadt, amit személyesen tapasztaltak meg a bűnbánattal kapcsolatban. Nem tudták elviselni annak gondolatát, hogy bárki elszenvedje a bűn hatásait úgy, ahogyan ők. Ezért éveken át elutasítással, nehézségekkel és veszélyekkel néztek szembe azért, hogy ellenségeiknek felkínálják Jézus Krisztus evangéliumát. Közben örömre leltek mindazokban, akik bűnbánatot tartottak, és megtapasztalták a Jézus Krisztus engesztelése általi megbocsátás örömét. A családtagjainkban is növekedni fog az evangélium megosztása iránti vágy, amikor érzik a megbocsátás örömét. Ez akkor is kiáradhat rájuk, miközben úrvacsoravételkor szövetségeket újítanak meg. A misszionáriusi lelkület növekedni fog az otthonunkban, ha a gyermekek és a szülők az úrvacsora alatt érzik a megbocsátás örömét. Áhítatos példájukkal a szülők és a gyermekek is segíthetnek egymásnak érezni ezt az örömöt. Ez az öröm nagy szerepet játszhat abban, hogy misszionárius képzőközpont váljon az otthonunkból. Lehet, hogy nem mindenki szolgál majd missziót, de mindannyian vágyat fognak érezni annak az evangéliumnak a megosztására, amely elhozta nekik a megbocsátás és a békesség érzését. És szolgáljanak bár jelenleg teljes időben, vagy sem, mindannyian érezhetik annak örömét, ha felkínálják másoknak az evangéliumot. A szülők és a gyermekek számára is a templom biztosítja a legjobb lehetőséget arra, hogy szert tegyenek a mennyei helyek iránti érzékenységre és szeretetre. Ez különösen igaz akkor, amikor a gyermekek még fiatalok. A gyermekek Krisztus világosságával születnek. Még a kisbaba is át tudja érezni a templom szent voltát. Mivel a szülők szeretik a kisgyermekeiket, a templom annak reményét jelképezi számukra, hogy az örökkévaló családjukban örökre szerethetik majd őket. Némelyetek otthonában ott vannak a templomok fényképei. Mivel világszerte egyre több templom lesz, sok szülő ellátogathat ezekhez a családjával. Néhányan még a nyílt napokra is elmehetnek ott, ahol templom épül. A szülők megkérdezhetik a gyermekeiket, hogy milyen érzés volt a templom közelében lenni, vagy belépni oda. Minden szülő bizonyságot tehet arról, hogy mit jelent számára a templom. Ezra Taft Benson elnök, aki hőn szerette a templomokat, gyakran említette, hogyan figyelte a templomi ruháját gondosan vasaló édesanyját. Beszélt arról a kisfiúkori emlékéről, amikor látta, mint a családja elmegy otthonról a templomba. Az egyház elnökeként minden héten ugyanazon a napon látogatott el a templomba. Mindig elvégezte egy-egy ősért a templomi munkát. Ez nagyrészt a szülei példamutatásából eredt. A legnagyobb örömötök azon erőfeszítéseitekből származik majd, hogy olyan helyé tegyétek az otthonotokat, ahol jelen van az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, és amelyet áthat a szeretet. Az evangélium visszaállítása egy szerény otthonban átgondolt, alázatos kérdéssel kezdődött, és mindannyiunk otthonában folytatódhat, ha evangéliumi tantételeket honosítunk meg és gyakorlunk bennük. Kisfiúkorom óta ez az én reményem és leghőbb vágyam. Mindannyian bepillantottunk már ilyen otthonokba. Sokan közületek az Úr segítségével létre is hoztak ilyet. Némelyek teljes szívből megpróbálkoztak ennek áldásával, az azonban még nem adatott meg nekik. Megígérem nektek azt, amit egykor a 12 apostol kvórumának egyik tagja ígért nekem. Elmondtam neki, hogy a tágabb családunkban néhányak által meghozott döntések miatt kétlem, hogy az eljövendő világban együtt lehetnénk. Ha jól emlékszem, azt mondta, rossz probléma miatt aggódsz. Te csak élj érdemesen a celesztiális királyságra, és a családod helyzete csodálatosabb lesz, mint azt el tudnád képzelni. Úgy vélem, ő ezt az örömteli reményt kiterjesztené mindannyiunkra, akik itt a halandóságban minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy mi magunk és a családtagjaink érdemesek legyünk az örök életre. Tudom, hogy mennyi atyánk terve a boldogság terve. Bizonyságot teszek arról, hogy az ő terve lehetővé teszi mindannyiunk számára, akik minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy családként örökre egymáshoz pecsételjenek minket. Tudom, hogy a Joseph Smithnek visszaállított papsági kulcsok megszakítás nélküli láncban szálltak Russell M. Nelson elnökre. Ezek a kulcsok teszik lehetővé ma a családok összepecsételését. Tudom, hogy mennyi atyánk tökéletes szeretettel szeret minket, az ő lélek gyermekeit. Ezt onnan tudom, hogy Jézus Krisztus engesztelése miatt mindannyian bűnbánatot tarthatunk, megtisztulhatunk, és érdemessé válhatunk arra, hogy örökre szerető családokban éljünk a mi mennyei atyánkkal, és az ő szeretett fiával, Jézus Krisztussal. Erről teszek bizonyságot, hogy ez igaz. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our Heavenly Father, we do rejoice.
Mennyei Atyánk,
we rejoice in our knowledge that thou art our Father.
Örvendezünk a tudásban, hogy te vagy mennyei Atyánk, és hogy hitünk lehet a te fiadban, Jézus Krisztusban, és abban a nagyszerű reményben, melyet mindez hoz számunkra. Örvendezünk a visszaállításban, hogy itt lehet a te királyságod, az evangélium, ez az utolsó adományozási korszak, és Joseph Smith proféta. Ezekben mind örvendezünk. Szeretjük profétánkat, Russell M. Nelson elnököt, és támogatjuk őt teljes szívünkből. Örvendezünk abban a lélekben, mert élvezhettünk itt ma este, vagy ma reggel, és hálásak vagyunk mindazokért, akik, és imádkozunk mindazokért, akik szükséget szenvednek szerte a világon. Atyánk, kérünk, fordítsd a mi szívünket ő feléjük. Légy velük, és légy velünk, hogy mi kinyújthassuk a kezünket. És barátai legyünk azoknak, akinek barátokra van szüksége, és támogatást nyújtjunk azoknak, akinek segítségre van szüksége. Kérünk, hogy állj meg bennünket a szeretet lelkével, a remény lelkével, és az örvendezés lelkével, melyet itt a reggelen is érezhettünk, amely itt volt velünk, hogy ez velünk maradjon az egész általános konferencián, és azután is. Jézus Krisztus nevében imádkozunk ezekért. Ámen.
This has been a broadcast of the 189th annual.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 189. éves általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen a templomtéri tabernákulum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.